tud villantani Magyar Péter, tehát az a vállaláscsomag, amit ő tett, a sok ezer milliárdba kerülés egy része az épp imént kifejtett okokból technikailag kivitelezhetetlen. Tehát ez biztos, hogy az egyetlen olyan valid eszköz marad a kezében, amivel élni fog próbálni, és ez lesz a következő 4 évünk, hogy olyan ügyek fognak előkerülni, amik vagy meg se történtek, de nagyon jól hangzanak, vagy esetleg olyan ügyek, amelyek már rég lezárultak, lesznek felemelve.
Műsorunk ezzel véget is ért. Vendégünknek, Szalai Szilárdnak, az Ellenpont vezető elemzőinek köszönöm, hogy itt volt velünk, tisztelt hallgatóinknak köszönöm a figyelmet. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kakuk L. Tamás. Viszont hallásra.
A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Örüljetek az Úrban mindenkor! A Metodista Egyház félóráját hallják. A műsor egyházi felelős szerkesztője Sztupkai Mihály.
Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Mai összeállításunkban annak a mindennapi gyakorlatnak az elmélyítésére buzdítjuk hallgatóinkat, amely a Krisztus melletti elkötelezett hit megélésében és gyakorlatában nyilvánul meg, és amely elköteleződésünket folyamatosan erősíteni és elmélyíteni vagyunk hivatottak, mint egyrészt az Istennek tetsző elvárásokban való engedelmességben, másrészt a belső lelki életünk hitbeli növelésének igyekezetében. Szólni fogunk az imádság fontosságáról, a kimondott szó erejéről, az Istenhez fordulás kegyelmi idejének a felismeréséről, és a Szentlélek megújító kegyelmének kéréséről és elfogadásáról. Egyházunk ezekben a napokban tartja évi konferenciáját, amely adminisztratív és spirituális feladatok végzésében tűzi ki az egyház szolgálatának jövő évi irányát. A konferenciai munkacsoportok egyike az ima csoport szolgálata, amelynek vezetője Hanula Hanga, végzős teológiai hallgató, és egyben a pécsi gyülekezetünk megbízott vezetője. A következőkben Hanga ismerteti röviden a szolgálat lényegét.
A korai keresztényeket úgy is hívták, hogy az út követői. Egy mindenkori alternatív megnevezésünk lehetne az is, hogy akik az Úr nevét segítségül hívják. Jól ismerjük az ige szakaszt, Jézus nélkül semmit sem tudunk tenni. És valaki egyszer hozzátette, nem is kell. Miért is akarnánk, ha magát Jézust hívhatjuk segítségül? Ezt a vonalat folytatva nagyon jó látni azt, hogy egyre több helyen, egyre több esemény kapcsán ismerik fel, hogy ima háttér, ima szolgálat nélkül valójában nem érdemes keresztény alkalmat szervezni. Így az országos metodista táborunkban már másodjára szerveződik ez a két frontos szolgálat. Ez azt jelenti, hogy az előkészítő időszakban és párhuzamosan a táborral ima hátteret biztosítunk a történéseknek, a tábor idejében pedig ima szolgálói csapattal várjuk azokat, akik a helyszínen imádságot szeretnének kérni. Ez általában azt jelenti, hogy az istentiszteleti alkalmak dicsőítés része alatt oda lehet menni a párokban álló ima szolgálatosokhoz. Na és mi történik ott? Az a bizalmunk, az a hitünk, hogy itt nem pusztán emberi szavak hangoznak el. Talán úgy is lehetne hívni ezt a szolgálatot, hogy ima találkozás. Hiszen ott vagyunk, kettő ima szolgálatos és egy, vagy akár kettő imakérő megfogalmazva az ő imakéréseiket, ima témáikat. És úgy vagyunk ott, mint akik abban bíznak, hogy maga az Úristen lép bele ebbe a helyzetbe. Az Úrral lehet találkozni ebben a nagyon bensőséges közegben. Az imádságaink által, az ima szolgálatosok imádságai által maga a Szentlélek az, aki munkálkodik, aki megérinti az imakérőt, aki választ ad, aki gyógyít, aki helyreállít, aki valamilyen módon munkálkodik úgy, ahogy csak ő tud. Ahogy kezdtük, az Úr nevét hívjuk segítségül, mert benne bízunk, mert benne van minden reménységünk, mert elismerjük, hogy rá van szükségünk. Az ima szolgálat erről a bizalomról, ráhagyatkozásról szól. Ennek egy gyönyörű kifejeződése, megvalósulása, és tudjuk, hogy ezt ígéri az ő igéjében a mindenható Úr, hogy ha ragaszkodunk hozzá, akkor megmutatja az ő szabadítását, akkor gyönyörködhetünk az ő szabadításában. Jézus Krisztus valóban méltó minden bizalomra.
Föglerné Kovács Ilus gondolatait hallhatják a mindennapi kommunikációnk lényegéről, konkrétan a kimondott szó erejéről és hatásáról.
Az öt szeretett nyelv, szó, beszéd, a társalgás művészete, csend. A hallgatás ereje egy harsány világban. A szavak ablakok vagy falak. Verbális önvédelem. Kommunikációs stílusok. Hogyan beszél lenyűgözően bárkivel, bárhol, bármikor. Ez csak néhány könyv cím abból a közel százból, amik az emberi beszéddel, a verbális kommunikációval foglalkoznak. Gyakran felteszem magamnak a kérdést, tisztában vagyok-e azzal, hogy szavaim, a kimondott szavak milyen erővel bírnak? Amit mondok, és ahogy mondom. A Bibliában most Jézus életéről olvasok. A történetek olvasása közben gyakran állítanak meg ilyen mondatok. Jézus szavának hatalma volt. Jézus ráparancsolta Lázra, mire az elhagyta az asszonyt. Jézus így szólt Simonhoz: ne félj! Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem, mondta egy leprában szenvedő férfi Jézusnak. Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette, és így szólt: akarom, tisztulj meg! Jézus meglátott egy Lévi nevű vámszedőt a vámszedő helyen ülni. Így szólt hozzá: kövess engem! Az ott hagyott mindent, felkelt, és követte őt. Mikor Jézus Krisztus kimondott szavai kapcsán a szavak hatalmáról és erejéről gondolkodom, egyre több felismerésre jutok el. Például arra, hogy Jézus mindenkivel szóba áll. Minden ember számára van mondani valója. És ezek a szavak személyesek, nem elvont gondolatok vagy felszínes, időkitöltő csevegés. Jézus szavai konkrét élethelyzetekre reagálnak. Szavaiban biztatás van, meghívás egy új és jobb életre. Szavai gyógyítanak, felemelnek és irányt mutatnak. Szavai nyomán gyakran elindul valami új, vagy mozgásba lendülnek a dolgok. Szavai változást hoznak. Nagyon érdekes volt felfedezni ezekben a történetekben azt is, hogyan reagálnak az emberek Jézus szavaira. Elámulnak, csodálkoznak, megrettennek, örülnek, követik őt és dicsőítik az Istent. Jézus ezekben a történetekben ember. Emberi testben az élő Isten fia. Emberi szükségletei vannak. Éhséget érez. Fáradtságot. Fájdalmat. Félelmet. Ünnepel és gyászol. Közvetlenül kapcsolatba lépett az emberekkel. Hallható, látható, tapintható lett számukra. Szavait pedig felerősítették és igazolták a cselekedetei. Azon is elgondolkodtam, hogy bár én szemtől szemben most nem látom Jézust, nem hallom a hangját, mégis tudom, hogy beszél hozzám, és hogy szavai ma is elérnek minden emberhez. Legértékesebb ajándékaim között tartom számon azokat a nekem címzett képeslapokat, amiken az üzenet írója Isten ígéreteit, Jézus Krisztus felemelő, bátorító szavait idézi fel. Üzenetek, amik szeretettel és erővel bíró szavakat közvetítenek. Amikor döntés előtt állok, nehéz napom van, kérdések, kétségek merülnek fel bennem, félek és bizonytalanságot érzek, vagy épp szárnyalok egy jól sikerült feladat vagy beszélgetés kapcsán, fellélegzek, felszabadulok nagy nyomás alól. Ezek az isteni üzenetek és szavak elkísérnek. Egy vers szavaival szeretném emlékeztetni magamat és a kedves hallgatókat arra, milyen nagy ajándék számunkra az, hogy Isten nem egy néma Isten. Megszólít, mert van számunkra mondani valója. Ez a vers olyan emberek számára válasz, akik azt gondolják magukról, hogy nem érdemesek Isten szeretetére. Jézus szava elég nekem. Nem azért szeretlek téged, amit tettél másokért. Szeretetem így követelménnyé válna bizonyos elvárásokért. Nem azért szeretlek téged, hogy attól jól érezd magad. Így szeretetem nem lesz egyéb, a jó hangulat kelléke csak. Nem azért szeretlek téged, mert áldozatot hozol értem. Én már voltam áldozat, szeretetből, ez nem értem. Az sem befolyásol engem magadról, hogyan vélekedsz, legyen sötét vagy rózsaszíne mindent látó szemüveg. A szeretet én magam vagyok, bennem mindent ez mozgat. Nem lesz több vagy kevesebb, nem érzelem vagy hangulat. Szeretetem a megnyílt ajtó, a keskeny és egyenes út, ösvény, melyen nem tévedsz el, biztosan célba jutsz. Szeretetem az a tükör, melyben úgy láthatod magad, ahogy én látlak téged. Gyermekem vagy. Szeretetem mindig elég. Nem változik. Megmarad. Nincs, mi elválasszon tőle. Egyedül te magad.
Mindennek rendelt ideje van, állhatna mottóként a Laco Edit most következő bizonyságtétele előtt, amely az Istenhez fordulás lehetőségének fontosságát és szükségességét állítja elénk.
Gyülekezetünk lelkésze egy alkalommal megkért bennünket, hogy ajánljuk egy kedves régi vagy régen énekelt énekünket a közös énekléshez. Elgondolkodtam rajta, én melyiket javasolnám. Sok kedvencem van. Ifjú koromban is volt számomra kedves ének, aztán az idő múlásával egy másik vette át a helyét, majd egy következő szólított meg, s lett ugyanúgy kedves a számomra. Több énekem tartalma is az idővel, annak múlásával, vagy az Istentől kapott kegyelmi idő megragadásával kapcsolatos. Minden dolognak eljön az ideje, mondja a Prédikátor könyvének egy igéje. Ebben a verőfényes tavaszban a vetésnek, ültetésnek van az ideje a házi kertekben és a mezőgazdaságban. Aztán majd eljön a betakarítás, az aratás ideje is. Az idő múlására csodás képeket használ a zsoltárok írója. Elmúlnak esztendeink, mint egy sóhajtás. Életünk ideje olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnénk. A napok hirtelen elszállnak, mint a polyva, olvashatjuk másutt. Az egykori ifjúsági ének első sora így kezdődik, időnk fut egyre vészesen, rohanva, mint az ár. A mai kor embere is az időszorításában él, egyre másra halljuk, nincs rá időm. Olyan sok feladat, tevékenység az, aminek bele kell férni a nap 24 órájába. Elborítanak, amit fontosnak tartunk megtenni, szinte megállni sincs időnk. Sok diák a napokban zajló érettségi vizsgákra készül, mások a még előttük álló főiskolai, egyetemi vizsgákra, felkészülésre szánják az idejüket. A több gyermekes édesanyáknak a család és a gyermekei ellátása, gondozása, nevelése mellett szinte ideje sem marad önmagára. Kimerültek, hajszoltak az emberek, a pihenés hiánya szembetűnő. A testnek, a léleknek pedig szüksége van pihenő időre, megállásra, megnyugvásra, feltöltődésre. Ismerős helyzet, hogy egy úszó világversenyen a század másodpercnek is jelentősége van a győzelem megszerzésében, vagy egy időn túli sikeres szabaddobás eldöntheti a kézilabda mérkőzés végeredményét. Míg a tudósok szerint évmilliárdok teltek el a Föld létrejötte óta, az isteni időszámítás szerint ezer esztendő annyi, mint a tegnapi nap, mint egy őrváltásnyi idő éjjel. A Biblia számtalan módon beszél az időről. Egy-egy eseményhez kötötten konkrétan megnevez időpontokat, mint például Salamon uralkodásának ideje 40 esztendő volt. Máskor történetekhez kötötten sok vagy éppen kevés időről, a kitűzött idő lejártáról, a hátra lévő időről ad hírt, vagy hogy nincs itt a megszabott idő. Az Ószövetségben gyakran olvashatunk arról, hogy Isten azt ígéri népének, hogy eljön az idő, amikor valóra válik valamilyen ígérete. Pál apostol így adja tudtunkra, amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, Jézust ebbe a világba. Márk evangélista így idézi Jézus szavait, betelt az idő, elközelített az Isten országa. Elfogása előtt pedig így imádkozott atyához Jézus, eljött az óra. Majd kissé később tanítványaihoz is így szólt, eljött az óra, az emberfia bűnösök kezébe adatik. János evangélista írása szerint dél felé járt az idő, mikor Pilátus kiszolgáltatta őt a követelőző tömegnek. Lukács pedig kiegészíti. Délben elsötétült az ég, és délután 3 óráig sötétség borította az egész földet Jézus halálakor. Jézus korában maga beszélt értetlenkedő tanítványainak arról, hogy egy kis idő, és nem láttok engem, és egy kis idő, és ismét láttok, utalva későbbi feltámadására. Pál apostol egy levelében figyelmeztet arra, hogy bölcsen kell élnünk, kihasználva az alkalmas időt. Másutt azt tanácsolja Timóteusnak, használja ki az alkalmatlannak látszó időt, mert az általa alkalmatlannak vélt időt az Úristen alkalmassá tudja tenni. Máskor egy beszédében azt mondta, a tudatlanság időszakait elnézte Isten. Mindeddig türelmesen elnézte, hogy az emberek nem ismerik és nem értik őt. Most azonban mindenkinek meg kell változtatnia a gondolkodását, és vissza kell térni Istenhez. Évszázadokkal korábban Józsué is így szólította fel Isten népét: döntsétek el még ma, válasszátok ki még ma, hogy ki legyen az uratok, kihez akartok tartozni. Ideje van az Istenhez fordulásnak is. Most, amikor halljátok a szavát. Szánjunk hát rá időt, hogy megismerjük megváltónkat, Jézust, és a vele töltött csendes, imádságos időben elmélyülhessünk szeretetében, irgalma gazdagságában. Egy kedves énekem soraival hadd zárjam. Siessetek, hamar lejár, kegyelme már régóta vár. Ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt.
Befejező áhítatunkban, mint egy lelki buzdítást Csernák István nyugalmazott szuperintendenstől hallják, aki a Krisztushoz való ragaszkodás szívvel, lélekkel való elköteleződésére buzdít, hangsúlyozva, hogy minden munkánk és szolgálatunk eredményessége a Szentlélek áldásán áll, vagy annak hiányával bukásra van ítélve.
Szeretem a csendet, az erdő és a vízpart nyugalmát, illatát, a madarak énekét. Szeretek csendben imádkozni, Bibliát olvasni és felette elmélyedni. Az íróasztalomnál dolgozni. Ezt tölt fel nyugdíjas éveimben is a lelkészi feladataimra és szolgálatomra. Az 1990-es évek elején a metodista lelkészek számára szervezett továbbképzésen egy görög katolikus lelkész kollégánk, teológiai tanár volt a vendégünk, aki az ókeresztény, különösen a keleti atyák John Wesley-re gyakorolt hatásáról beszélt. Nagyon érdekes előadás volt, amit még egy jó beszélgetés követett. De az utána következő ima különösen megmaradt bennem. A program végén a beszélgetés metodista vezetője felkérte a vendéget, hogy imádkozzon értünk. Az előadó lehet, hogy nem értette egészen, hogy mi is volna a feladata, vagy szándékosan várt. De egy hosszú hallgatás következett. Először éreztem egy zavart az ima közösségben, pici mozgolódással vártuk, hogy az ima végre megtörténjen, de az előadó csendben lehajtott fejjel hallgatott. Lassan a társaság felvette ezt az ima légkört. A zavart hallgatásból egy intenzív csendes ima lett. Hosszú percekig tartott. De nem tűnt fárasztónak, sőt egy igen áldott időnek bizonyult. A vendég végül mondott egy záróimát, amiben Isten áldását kérte a magyar metodista lelkészekre. Úgy éreztük mindnyájan, hogy a lélek által megáldott ima percek és csend vett körül bennünket. Nagy szükségünk volt erre a csendre, mondta az akkori szuperintendens, és mindnyájan tudtuk, hogy akkor a magyar társadalmi változások között, a 90-es évek elején a legfontosabb, hogy ez a bátorító lélek adjon erőt és kísérjen minket a szolgálatunkban. Sok küzdelem, új feladatok, missziós lehetőségek vártak ránk. Ez a számomra máig ható történet jutott eszembe ezekben a mai időkben, húsvét és pünköst között. Nagypénteken a tanítványok átélik a keresztrefeszítés gyötrelmét, a feltámadás kifejezhetetlen örömét, a búcsúzó és ígéreteket hagyó Jézus útmutatásait. Legfőképpen, hogy várjátok meg az Atya ígéretét. De egyedül maradnak. Együtt élnek át 10 napon keresztül egy bezárkózott helyzetet, bezárkózott közösséget, ott a jeruzsálemi felső szobában. Ennek a közösségnek legjellemzőbb tevékenysége volt az imádság, méghozzá egy kitartó imádság. Az apostolok cselekedetei az első rész 14. versében így ír erről: ezek valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban. Az itt szereplő szó, hogy kitartóan, szépen kifejezi a helyzetet, és nagyon gazdag tartalommal bír az eredeti jelentésében is, olyan módon jelen lenni, mint aki tartozik valakihez. Hűségesen kitart mellette, közben álhatatosan, folyamatosan figyel valakire, és rendelkezésére áll ebben a folyamatos várakozásban. Ezt az isteni lélek előtti jelenvalóságot, figyelmet Jézustól tanulták a tanítványok. Amit Lukács az evangéliumában Jézus imádságáról és az atya előtti megállásról ír, azt a tanítványok az abcselben megélik. És ebben a 10 napban vártak és készültek. Ennek a hűséges és türelmes ottmaradásnak, csendnek és könyörgésnek pünkös korasztán megjött a gyümölcse. A fenti ige, mármint hogy valamennyien egy szívvel és egy lélekkel kitartóan vettek részt az imádkozásban, másik fontos kifejezése, hogy egy szívvel és egy lélekkel imádkoztak együtt. Ez is egy fontos lukácsi kifejezés, közösen együtt, egy szívvel, egy lélekkel, teljes egyetértésben, egy akaratra, egy értelemre jutva ezt jelenti körülbelül. 10 alkalommal fordul elő az apostolok cselekedeteiben ez a fogalom, általában az egységes imát és az egyetértésen alapuló döntést jelentette. A tanítványoknak igen nagy szükségük volt erre a hűséges kitartásra és erre az egységre, és ezzel együtt a csendre is. Pünkös napján azután mennyei erőt kaptak a szélzúgás és a lángnyelvek megfogható jelei által, és a Szentlélek erejével odaálltak a pünkösdöt ünneplő jeruzsálemiek elé. Péter igehirdetésével elkezdték a Krisztus által rájuk bízott és a Szentlélek által előkészített szolgálatukat. Nem kis feladatok vártak rájuk. Tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig. Ahogy minket akkor az 1990-es évek első felében erőnkön felüli szolgálatok vártak. Valahogy így voltak a tanítványok is. Fontos időszak volt ez a tucatnyi metodista lelkész és a magyar gyülekezetek számára. Váratlan helyzetekkel álltunk szembe, amint megnyíltak a missziós és szociális munka lehetőségei előttünk a szocializmus utáni korszakban. Az imádságos csendben kapott lélek és az általa megerősített egység nélkül semmire sem jutottunk volna. Egységben és kitartóan. Sok áldás származott ebből az egyház életében, kezdettől az ősegyházban, a metodista mozgalom kezdetén, később minden korban. Ma ebben a vívódó korunkban is nagy szükségünk van a Szentlélek egységet teremtő hűségre, biztató szavára, ott a csendben és kint az evangélium hirdetésében. A Szentlélek közvetíti számunkra, hogy ezt az egységet Isten szentségében és szeretetében találjuk meg. Istennek mindkét ajándéka fontos, egyikről sem feledkezhetünk meg. Szolgálatunknak is ez a szentség és szeretet együtt adja meg az alapját, a mai időkben is. 2026 pünkösdjére készülve csendesedjünk el és várjuk megújult lelkesedéssel, egységet kereső hűséggel és kitartással Isten szent lelkének áldását az életünkben, családunkban, gyülekezetünkben, egyházunkban és az ökumenikus közösségünkben. Amen.
Sziklára
Adásidőnk végén, megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzunk a hallgatóktól. Önök a Metodista Egyház vallásos félóráját hallották, Örüljetek az Úrban mindenkor címmel. Legközelebb metodista félóránkkal június 26-án jelentkezünk a megszokott időben. Elhangzott műsorunkat ismét meghallgathatják a www.mediaclick.hu internetes oldalon. Andró Nyikolos főszerkesztő, Gémes Erika gyártásvezető és Pór István hangmérnök nevében is búcsúzik az egyházi szerkesztő Sztupkai Mihály. Isten áldása kísérje továbbra is életünket.